A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Jó Istvánnal, a Nemzeti Befektetési Ügynökség, a HIPA vezérigazgatójával. Az első részben beruházás ösztönzési prioritásokról, az elmúlt években elért eredményekről beszélgettünk. A folytatás pedig további konkrét témákról szól, elő fog kerülni többek között olyan K plusz F sikerágazat is, mint a gyógyszeripar, továbbá a magyar építőipar helyzetét is érinteni fogjuk. Hogyan tudnak részesülni ezekből a nagy beruházásokból hazai vállalkozások? Fontos hír volt, hogy egy nagy brit járműipari cég Magyarországot választotta a befektetése célpontjául, de a bizottság június 11-én blokkolta ennek a beruházásnak a támogatását. Mire mutat rá a bizottságnak a Magyarország számára káros döntése, és hogy látod, hogy ez milyen folyamatokat indít el, hogyan lehet pozitív irányba terelni ezt a párbeszédet, vagy ezeket a folyamatokat?
Itt megint a versenyképességnek a kérdésköréről van szó, és mi azt gondoljuk, hogy ezeket a befektetéseket támogatni kell. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy idejött egy brit vállalat, aki vizsgált több lehetséges európai befektetési helyszínt. És ez egy olyan autóipari vállalat, aki a nagy OEM-eknek, tehát a nagy német prémium autómárkáknak szállít be különböző alkatrészeket, és egy nagyon komoly folyamat volt az, amíg eljutottak addig a döntésig, hogy végül Magyarországot választják. Tehát ez nem egy lottón nyert projekt, hanem mi ezért nagyon komolyan megküzdöttünk, és pontosan láttuk azt, hogy a versenytárs országoknak milyen értékajánlata van, és ehhez igazítottuk hozzá a támogatás mértékét, amit nyújtani kívánunk a vállalatnak. És sokak fejében itt talán egy picit keverednek ezek a dolgok. Amikor támogatást nyújtunk egy vállalatnak, akkor az nem az Európai Unió költségvetéséből származó pénz, hanem a magyar nemzeti költségvetésből. Csak bizonyos mértékű támogatás felett nekünk szükségünk van az Európai Bizottságnak a jóváhagyására, hogy ezt a támogatást nyújtani tudjuk, és ilyenkor a vállalatnak azt kell bebizonyítania, hogy a magyar állami támogatás volt az az ösztönző hatású eszköz, ami miatt végül minket választottak. Értetlenül állunk ebből a szempontból a bizottságnak a döntése előtt. Ennek a folyamatnak minden releváns szereplője azt mondja ki, hogy ez egy valós verseny volt, ez egy jól dokumentált módon egyébként bizonyításra került az Európai Bizottságnak, és ennek ellenére egy negatív döntés született. Várjuk a részletes magyarázatot az Európai Bizottságtól, hogy mi vezetett ehhez a döntésig, és a kormány pedig a vállalattal együtt mérlegeli, hogy milyen lépéseket szükséges majd tenni. Meggyőződésünk, hogy a magyar állami támogatás nélkül ez a projekt nem valósult volna meg egyébként Borsod-Albói Zemplén megyében. Nagyon sokat fejlődtek, de kétségtelenül még van teendő a vármegyében, ezért is egy fantasztikus eredmény, hogy ott létrehozásra kerül egy ilyen befektetés, amelyik emlékeim szerint 1400 új munkahelyet is létrehoz. Tehát itt is egy versenyképességi kérdésről van szó, hogy miért nem támogatjuk ezeket a vállalatokat, hogy idejöjjenek, és ösztönözzük őket arra, hogy itt hozzanak létre értéket.
Maradjunk is akkor Magyarország területén belül, szóba hoztad ezt a fejlett és kevésbé fejlett régiók, ami ugye értelemszerűen az Unió számára is egy kulcs dolog, hogy a fejletlenebb területeket, vagy a lemaradó területeket próbálja fejleszteni. És Magyarországon is van egy rangsor, természetesen a megyék, vármegyék között, hogy néznek ezek ki. De azért azt is látni lehet, hogy valami miatt ezek a nagy beruházások, a kiemelten fontos beruházások próbálnak arra törekedni, hogy azért jellemzően nagy városok mellé települjenek. Hogy lehet ezeket jól összehangolni, és mi a helyzet ezekkel az ipari parkokkal, hol várhatóak még egyébként ilyen fejlesztések, és valójában milyen hatást gyakorolnak ezek az adott régiónak a gazdaságára?
Hagyományosan a rendszerváltás után volt egy kelet-nyugat Magyarország fejlettségbeli különbség, ami nagyon éles volt, és működő tőke nagy mennyiségben érkezett nyugatra, és szinte alig érkezett Magyarországnak a keleti térségébe, keleti vármegyéibe. Ezért a kormánynak volt az elmúlt 13-14 évben egy olyan politikája, egy olyan gazdaságfejlesztési politikája, hogy a keleti térséget megerősítsük. ez mondhatjuk azt, hogy sikerült. Nyilván azok a projektek, amik ott megvalósulnak, a következő években kezdenek majd el termelni, Debrecenben, Nyíregyházán, vagy éppen Miskolcon, de látható, hogy a gyárak épülnek, BMW is jövő évben megkezdi a termelést Debrecenben, a CATL is az első ütemét be fogja fejezni, Nyíregyházán is hamarosan megkezdődik az akkumulátorgyárnak az építése, Miskolcon jelen van a Bosch, jelen vannak keleti-nyugati befektetők, tehát egy egészséges gazdasági szerkezet fog kialakulni, ezek a gyárak nyilván nagyon komoly iparűzési adót fognak fizetni az adott településeknek, kapcsolatokat alakítanak ki az oktatási intézményekkel, az egyetemekkel, közös kutatásfejlesztési projekteket fognak indítani. Ráadásul mindezzel együtt a kormány nagyon komoly forrásokat szán arra, hogy ezeknek a városoknak az infrastruktúráját megerősítse. Tehát, hogy az ipar az ne egy teher legyen, hanem lehetőség a város számára, hogy egy új dimenzióba, a fejlődésnek egy új dimenziójába lépjen. És miután nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években a kelet-nyugat különbségek, gazdasági különbségek felszámolásán, most egy új időszak következik, amikor is Magyarországnak a déli vármegyéivel foglalkozunk a leghangsúlyosabban. Ez nem azt jelenti, hogy Nógrádban, Borsodban, Ajásságban ne lennének olyan területek, amit fejleszteni kell, és azon dolgozunk is, de nagy flagship vagy zászlós hajó projekteket Magyarországnak a déli térségébe szeretnénk vonzani. És ennek az egyik első megtestesülése a BYD-nak a projektje, amit tavaly decemberben jelentettünk be, több mint 200 tárgyalási forduló után jutottunk el addig, hogy végül is Magyarországot választották, és február 22-e környékén meg is kezdődtek már a munkálatok, a fizikai munkálatok a területen, úgyhogy zajlik a projektnek a megvalósítása. De talán mondhatnám azt, hogy Baranyától egészen Békés vármegyéig még bőven van teendő, pont azért, hogy Baranya vármegyének a gazdaságát erősítsük. Tavaly évben a kormány arról döntött, hogy egy 600 hektáros beruházási célterületet jelölt ki a várostól nyugatra, és ezen a területen meg fog indulni az infrastruktúrának az előkészítése, annak érdekében, hogy a vármegyének is legyen egy olyan nagy foglalkoztató vállalata, aki teljesen új gazdaságfejlesztési dimenziót fog megnyitni a térség előtt. Hiszen azt láthatjuk, hogy ezekben a nagyobb gyárakban, akár említhetném a BMW-t, vagy a CATL-t, vagy majd a BYD-t Szegeden, jelentős béreket fizetnek ki a munkatársaknak, egyetemi kapcsolatok jönnek létre, fejlődik az infrastruktúra, tehát összességében ez egy komoly kitörési lehetőséget jelent. Ha például Baranya vármegyét nézzük, akkor az látható, hogy a 19 vármegye és Budapest viszonylatában ipari termelés szempontjából a vármegye a 15. helyen van. Tehát bőven van teendő, és bár a teljes foglalkoztatottság állapota az már közel van ezen említett térségekben is, de még az látható, hogy ezen területeken még van mindig olyan munkaerő, aki megszólítható ezekbe a gyárakba. Tehát a kelet-nyugat, vagy nyugat-kelet után az észak-dél az, amivel foglalkoznunk kell a fejlettségbeli különbségek csökkentése érdekében.
Nemrég egy cikkben Koi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének az elnöke is megszólalt, és maga az anyag egyébként arról szólt, hogy itt egy vészharangot érdemes megkongatni a hazai építőipari szegmensben, hiszen hiába vannak ezek a nagy beruházások, nagyon sok óriás cég, globális multi olyan feltételeket szab, hogy amikor ezek az üzemek, gyártóegységek megvalósulnak, ők szeretik saját maguk ezeket a munkálatokat felügyelni, és nem feltétlenül egyébként magyar építőipari munkásokkal dolgoztatnak. Ugyanez a dolog persze felmerül, amikor már egy gyár elkészül, hogy ott is egyébként mennyire tudnak magyar munkások ténylegesen jól fizető vagy olyan munkákhoz jutni, amit egyébként szívesen meg is csinálnak, tehát amennyire van alkalmas munkaerő. Ezzel kapcsolatban mi a véleményed?
Igen, az általad is említett cikkben, ahol az építőipar, a magyar építőiparnak a részvételét boncolgatták, ott a keleti cégeket PC-zték ki maguknak. És az volt az állítás, hogy a magyar építőipar az nagyon minimális mértékben, vagy egyáltalán nem részesül ezekből az építőipari munkálatokból, vagyis ami egy gyárnak a megépítését jelenti. Először is ezzel kapcsolatban azt szeretném javasolni, hogy mindenki látogasson el ezekre az építési területekre, aki kíváncsi, és nézze meg, hogy milyen építőipari vállalatoknak a lobogója van kitűzve. Ugyanis én azt tapasztaltam, hogy megnéztem néhány nagyobb befektetést, hogy ott hogyan alakul a magyar építőiparnak a részvétele. Például a CATL esetében az eddig tendereztetett munkálatoknak a 70%-át magyar vállalatok nyerték meg. Van külföldi, való igaz, 30%-ban viszont a döntő többségét a munkának magyar vállalatok nyerték el. Vagy szintén ugyanebben a debreceni déli ipari parkban megvalósuló Szemkor beruházásnak 90%-át magyar vállalatok nyerték el. A SK-nak az iváncsai üzemét 70%-ban magyar cégek építették. A CPMC, amelyik szintén egy keleti, egy egészen pontosan kínai befektető is, Makón épül egy nagy gyáruk, ott teljes mértékben magyarok vitték el az építőipari munkálatokat. Tehát azt gondolom, hogy az nem fair ezek alapján is azt állítani, amikor itt sok százmillió eurós munkákról beszélünk, vagy attól is meghaladó összegeket, hogy a magyar építőipar ne részesülne ezekből a munkálatokból, mert igenis kapnak és nagyon komoly megbízásokat. Ezzel együtt itt vannak külföldi szereplők is, törökök, kínai szereplők is megjelentek a piacon. Ez nyilván egy versenyhelyzetet teremt, amely alapvetően azért összességében hozhat pozitív eredményeket is, de hogyha a tényeket nézzük, akkor ezen a helyen is csak cáfolni tudom a sajtóban megjelent állításokat. Ami a munkaerőt illeti, minden beruházónak, minden Magyarországon gyárat, üzemeltető vagy valamilyen feldolgozóipari tevékenységet megvalósító vállalatnak az érdeke az, hogy magyar munkaerőt alkalmazzon. Ez a legolcsóbb egyébként. Bármilyen külföldi munkaerőnek a behozatala az adminisztratív, pénzügyi és jogi más szempontból is sokkal bonyolultabb. Tehát a mi üzenetünk az a vállalatok irányába, hogy minden tekintetben a magyaroknak kell először lehetőséget kapniuk. De hogyha van egy 500 fős gyár, és csak 450 fő magyar munkaerő van, és befolyásolja a gyárnak a működését, hogy meg lesz-e az a hiányzó 50 munkaerő, akkor kérdezem, hogy mi a jobb. Hogyha szabályozott, szigorú körülmények között korlátozott ideig bejöhet ide az az 50 fő, és dolgozhat ott, ezáltal a 450 magyarnak is megmarad a munkahelye, vagy pedig veszélyeztetjük a gyárnak a működését. De hangsúlyozom, hogy a Európa vagy Közép-Európa legszigorúbb idegenrendészeti törvénye is a magyar munkaerőnek ad először lehetőséget. És hogyha ez nincs, akkor szabályozott keretek között jöhet harmadik országos munkaerő is. Tehát én azt így látom, hogy kétségtelen egy teljes foglalkoztatottság közeli állapotban vagyunk. Ezzel együtt is még láthatóak Magyarországon a munkaerőpiacnak tartalékai. Itt azt gondolom, hogy programokat kell indítani arra, hogy ezt a néhány százezer főt, aki munkakorú, munkaképes állapotban van, valahogy mobilizáljuk és betereljük a munkaerőpiacra. És hogyha sikerül, akkor nyilván ez is csökkenti a külföldi munkaerőnek a részarányát.
Említetted a hazai kutatásfejlesztés egyetemekkel való együttműködésnek a fontosságát, és az egyik sikerágazatunk az kétségkívül a gyógyszeripar. Milyen beruházások voltak itt mostanában, és mit érdemes tudni a különadóról, annak kivezetéséről? A social media alapján személyesen is több alkalommal egyeztettél az ágazat képviselőivel.
Igen, egy folyamatos párbeszédet tartottunk fenn az ágazatnak a szereplőivel. Kétségtelen, hogy a gazdasági körülmények, amelyek globálisan, vagy akár az Európai Unióban is tetten érhetőek voltak, a magyar kormány részéről is igényeltek, úgymond, különleges lépéseket. Ilyen volt például a gyógyszeripari különadónak, extra profit adónak a bevezetése. Viszont itt egy rendkívül kutatásfejlesztési orientált, innovatív ágazatról beszélünk, és mi is az elmúlt években olyan projekteket támogattunk, amely révén itt Magyarországon ezeket, tehát a kutatási fejlesztési kapacitásaikat erősítették ezek a cégek. És nekik egy visszatérő kérésük volt az, hogy amint lehetséges, a kormány vezesse ki ezt az extra profit adót, amely gátolhatja azt, hogy ők milyen új kutatásfejlesztési tevékenységet hoznak ide Magyarországra, úgyhogy a kérésük az teljesült, 2025. januárjától ez kivezetésre kerül. Ez kétségtelenül egy örvendetes tény, mert azt látjuk, hogy ez az ágazat jól fizető, fejlesztő és kutató munkahelyeket hoz létre a magyar mérnököknek, és hát nyilván az innovatív gyógyszerek, gyógyszergyártásban, hogyha valamilyen fejlesztés történik, az a nap végén nekünk, állampolgároknak egy nagyon hasznos eredménnyel járhat.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Ma a nap vendége Jó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség a HIPA vezérigazgatója volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.